Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 33. Zsoltárunk első versét. A 33. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Nosza Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, testvérek, és a 247. énekünket énekeljük, 247. dicséretünket. Énekeljük az első három versével és a hatodik utolsó versével. Az első verse így kezdődik: imádandó Isten, e széles föld néked zsámolyod, és a menny fényes ülőszéked. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy eljöhettünk ma a te házadba, hogy tiszteljünk téged és hódoljunk előtted. Köszönjük néked, hogy a te mindenhatóságodról, mindenütt jelen valóságodról énekelhettünk, és köszönjük, hogy azt is elénk helyezted az ének szövegében, hogy te nem egyéb vagy, mint merő szeretet. Kérünk téged arra, hogy te, aki szeretetedet megmutattad, akkor, amikor elküldted a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust miértünk, hogy megváltson bennünket. Kérünk, hogy te, aki a szeretetedet megnyilvánítottad abban, hogy föltámasztottad őt a halálból, mi érettünk, és aki általa elfogadsz bennünket, bűnösöket a te gyermekeid gyanánt, kérünk, hogy szeretettel szólíts meg most bennünket az igén keresztül, és engedd, hogy érezzük és tudjuk, hogy te valóban szeretsz bennünket. Kérünk arra, hogy áld meg most minnyájunkat, akik itt vagyunk, és add, hogy a te drága igéddel gazdagodva, azáltal megerősítve térhessünk vissza a hétköznapi életünk medrébe. Köszönjük te néked azt, hogy új évet kezdhettünk, és kérünk, hogy ezen a vasárnapon hadd menjünk el a te neveddel, a te neved dicsőítésének szándékával a szívünkben ebből a gyülekezetből. Kérünk, hogy légy közöttünk, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek a mi testvéreink, azért, hogy ott téged magasztaljanak, akár ebben az országban, akár más országokban. Köszönjük te neked, hogy neked van néped ebben a világban, és köszönjük, hogy ebbe a nagy Isten tiszteletbe, ami folyik, ebbe mi is egy kis rész lehetünk most. Hadd magasztaljunk téged, és hadd hódoljunk előtted, örökké való mennyei atyánk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele első részéből olvassuk, a 11. és 12. versből. Leülve hallgassuk meg az ige szakaszt. Akinek a gyermeke itt van és gyerek Isten tiszteletre megy, az most kimehet. Tehát Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele első részében a 11. és 12. verset így olvassuk. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Kedves testvérek! Mi az az áldás, amit az Úr Jézus Krisztusban elnyertünk? Ez szerint a most felolvasott ige részünk szerint benne lettünk Isten örökségévé. Így olvassuk ugyan a Károli fordításban, hogy ő benne, tudnélik Jézusban, akiben vettük, mi vettük az örökséget, de az eredeti szövegnek a pontos fordítása nem ez, hanem az, hogy Jézus Krisztusban, akiben Isten örökségévé tett bennünket. Tehát Jézus Krisztusban tett bennünket Isten a maga örökségévé. Itt nem a mi örökségünkről van, hanem Isten örökségéről, az eredeti szöveg szerint. Nem én találtam ki ezt a fordítást, mielőtt valaki ezt feltételezi rólam, mert az egyik legpontosabb német fordítás, az Elberfeldi fordítás is így fordítja. Van egy angol revideált fordítás, az is így fordítja. Stott is így fordítja a kommentárjában. Robinson is így értelmezi, és sok más kommentátor is így értelmezi, tehát ez az eredeti szövegnek a megfelelő és nyelvtanilag, nyelvészetileg a helyes fordítása. Tehát Jézus Krisztusban tétettünk Isten örökségévé. Eszerint mindaz, akit Isten a világ teremtése előtt az Úr Jézus Krisztussal összekötött, azt Isten ő általa a maga örökségévé tette. Legyen az akár zsidó, akár pogány, éljen bármikor a történelemben, akiket Isten az Úr Jézus Krisztushoz kötött, azokat általa a maga örökségévé tette. Azok az emberek, akiknek körét igazából mi nem látjuk át, azok az emberek az Úr Jézus Krisztus által, mint egy láncszem által kapcsolódnak Istenhez, és az ő örökségét képezik. Örökségét, vagyis az ő tulajdonát. Isten örökségének lenni azt jelenti Isten tulajdonának lenni. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus által Isten magához kötötte az ő örökségét. És hogyha mi már hitáltal az Úr Jézus Krisztushoz kötődtünk, megtért, újjászületett emberek vagyunk, akkor ő általa mi is már Isten örökségének tekintetjük saját magunkat, de mindazokat, akik velünk együtt hisznek ugyanabban az Úr Jézus Krisztusban, és követik az ő akaratát. Akkor úgy nézhetünk magunkra, hogy mi az Úr Jézus Krisztus által, mint összekötő láncszem által Isten örökségét képezzük. Isten tulajdona vagyunk. És ez egy igen drága dolog, ha így nézhetünk már magunkra. Visszautalnék itt az Ótestamentumra, mert hogy Pál apostol nagyon sokszor az Ótestamentum alapján nyilatkozik meg, természetesen nem a maga kútfejéből, hanem a lélek vezérlete alapján. Itt is ezt teszi, és ott az Ótestamentumban sokszor olvassuk, hogy Isten Izrael tette az ő örökségévé. Azt mondja például a 33. Zsoltárban, hogy boldog nép az, amelynek Istene az Úr, melyet örökségül választott magának. Ez Izrael népe. Olvassuk a Mózes 5. könyvében, például a 4. részben, titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott titeket a vaskohóból, Egyiptomból, hogy legyetek neki örökös népe, mondja Károli, a zsidó fordítás szerint néki örökség népe ül, miképpen a mai napon vagytok. Salamon imájában ugyanez a gondolat ismétlődik meg. És sok más helyen olvassuk ezt a drága igazságot Izrael népével kapcsolatban, hogy őket Isten elrendelte, kiszemelte, kiválasztotta, hogy az ő öröksége, az ő tulajdon népe legyenek. Nos, itt Pál apostol aztán átjön az új szövetségre, és megállapítja az Isten lelke által nyert kijelentés alapján, hogy immár nem csak, hogy Izrael az Istennek az öröksége, hanem mindazok az emberek, zsidók és pogányok közül, hogy ezt majd később itt fejtegeti, zsidók és pogányok közül mindazok az Isten öröksége, akik Jézus Krisztusban hisznek, akiket Jézus Krisztusban magának kiválasztott, akiket aztán Isten elhív magának, maga tulajdonává tesz, akik megtérnek, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban és hozzá kapcsolódnak. Tehát most már mondhatjuk, hogy nem Izrael Isten örökös népe, hanem mindazok Isten örökös népe, öröksége, akik az Úr Jézus Krisztushoz tartoznak hitáltal. Kedves testvérek, ez a kötődés valamivel megmagyarázható-e? Mi indokolja, hogy Istennek öröksége van az Úr Jézus Krisztus által? Mi indokolja ezt? Azt olvasjuk itt az ígében, testvérek, hogy ezt egyedül az indokolja, hogy Isten úgy határozott, hogy magának egy népet, egy örökség népet különít el. Isten így határozott. Azt olvasjuk itt az ígében, hogy eleve elrendeltetvén, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Vagyis testvérek, a világ alapítása előtt, ha visszamegyünk ennek a hosszú mondatnak az elejére, Isten, az örökkévaló Isten a világ alapítása előtt úgy határozott, hogy önmagának, az Úr Jézus Krisztus által egy örökséget különít el. Jézus Krisztus által önmagához köt egy örökséget, egy népet, nem egy valamit köt magához Isten, mint egy örökséget, hanem embereknek egy nagy csoportját, az emberiség tagjai közül. Jézus Krisztus által, mint láncem által magához kötötte Isten a világ teremtés előtt az örökségét, mert így tetszett neki. Azt olvassuk itt az ígében, hogy azt csinálta ezt, az az Isten, aki mindent, így mondja az apostol, mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Vagyis mindent úgy cselekszik, hogy ő maga azt akarja. Nem engedelmeskedik semmiféle külső akaratnak. Ő a saját maga akarata szerint határoz és dönt, úgy, ahogy ő azt jónak látja. Pál apostol itt is, mint ahogy az előzőkben is egyébként, ezt tapasztalattuk és láthattuk az ígében, Isten szuverenitását, Isten szabadságát szinte a végsőkig feszítve, hogy így mondjam, hangsúlyozza és aláhúzza. Az Isten szabad Isten. Az ő döntése az volt, hogy magának egy örökség népet különít el az Úr Jézus Krisztus által. Ezt a lélek által tudjuk. Miért? Azért, mert látta ezeknek az embereknek a hitét előre? Nem azért, szó sincs erről. Azért, mert látta, hogy ezek majd követik Jézust? Nem. Ő a saját maga akaratára volt tekintettel, akkor, amikor ezt cselekedte. Ezért, testvérek, hogyha mi, akik itt vagyunk, el tudjuk mondani, hogy az Úr Jézus Krisztushoz tartozunk, és megértjük, hogy általa tehát mi Isten örökségéhez tartozunk, és Isten örök része vagyunk, egyedül is, de más hívő testvéreinkkel együtt, akkor tudhatjuk, hogy ez nem a mi akaratunknak a nagy terméke, nem a mi nagy elhatározásunknak a következménye, hanem Isten elhatározásának a következménye. A mi elhatározásunk, hogy Jézus Krisztust választjuk Urunknak és megváltónknak, elfogadjuk őt, követjük őt, ez a mi elhatározásunk, annak a isteni elhatározásnak és döntésnek a következménye, ami a teremtés előtt történt. Úgy is mondhatjuk ezt, hogy nem véletlenül lettünk, hogy így mondjam, Jézus Krisztus hozzátartozó, illetve általa Isten örökös népe, öröksége. Nem véletlen dolog ez. Nem így hozta a sors, így esett véletlenül, hogy én ilyen családba születtem, aztán valahogy ebbe az irányba tévedtem, hanem ez azért történt így, mert ezt Isten így határozta el. Tehát mi indokolja, mi magyarázza, hogy Istennek van egy öröksége, egy nagy népe, amit az Úr Jézus Krisztus által magához kötött? Semmi más, mint az ő saját maga elrendelése, az ő határozata. Ő mindent a maga akaratából cselekszik, nincs tekintettel másokra. Szuverén, szabad Isten, aki úgy határozott, hogy lesz neki egy öröksége. Jézus Krisztus által pedig ezeket magához kötötte. Most egy kicsit tovább lépve megkérdezhetjük azt is, hogy de hát hogyan gyűjti össze Isten az ő örökségét? Hogyan gyűjti össze ezeket az embereket a világból? Úgy gyűjti össze, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus által összegyűjti őket magának. Jézus Krisztus által kötötte őket magához, és Jézus Krisztus által gyűjti őket össze a világból. Az Úr Jézus Krisztus egyrészt eljön ebbe a világba, hogy megkeresse az Istennek a gyermekeit. És ő meg is kereste, akkor is, amikor itt volt. Mindegyiket meg is találta, akit neki meg kellett akkor találnia. És az Úr Jézus Krisztus, testvérek, mind a mai napig jön-megy ebben a világban, ha szabad így mondanunk, és az ige által beszél az emberekhez, és hívogatja őket magához. Úgy is mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus nem közvetlenül teszi ezt, hanem az ő szolgái általam is, és a testvérek által is a bizonyságot tesznek az Úr Jézus Krisztusról valakinek. Beszélünk arról, hogy kicsoda Jézus, hogy mit tett Jézus, egy szóval hirdetjük az evangéliumot, akkor igazából nem mi hirdetjük azt, bár tényszerűen mi hirdetjük, de valójában az Úr Jézus Krisztusnak a követeiként ő beszél, mint egy ő beszél rajtunk keresztül az emberekhöz. És lehet, hogy a mi szánk, a mi nyelvünk által Jézus Krisztus hívogatja magához az embereket. Az hála Istennek itt a gyülekezetünkben is megtörtént már, és hiszem, hogy még meg is történik, hogy emberek az emberi szavakon keresztül, amiket akár én vagy más mond itt, meghallják az Úr Jézus Krisztusnak a szavát, és azt mondják, hát ezt most nem a lelkész mondta, bár ő mondta, de igazából nem ő mondta, mert a szívemben tudom, hogy ezt nekem az Úr mondta most, Jézus Krisztus mondta. Ő mondta nekem azt, hogy hogy jöjj én hozzám, mert megváltottalak téged. És te az enyém vagy. És tudom, hogy Jézus Krisztus mellett kell döntenem, és el kell őt fogadnom Uramnak és megváltómnak. Sőt, erre ezen a helyen is, és ezen a ige hirdetésen is bátorítanám a testvéreket. Sőt, buzdítanám. Sőt, ha rajta múlna, erőszakolnám is, de nem akarom. De higgyenek az Úr Jézus Krisztusban, itt megváltó Urukban. Bízzák rá az életüket. Adják át a szívüket, a lelküket a Krisztusnak, aki itt jár közöttünk is, és kérlel bennünket. Szeretettel és türelemmel. Mint egy magát megalázva, mert másként is bánhatna velünk a világegyetem uraként, de mégis jön hozzánk, és kínálja nékünk önmagát. Bűnbocsánatot, örök életet, az ő áldásait, mindent kínál nekünk önmagában. Fogadják el a testvérek ezt az Jézus Krisztust, megváltó Uruk gyanánt. Adják át a szívüket, az életüket ennek a Krisztusnak. Az Úr Jézus Krisztus testvérek itt jár, mondom, közöttünk is, meg más helyeken is jár, és összegyűjti mindazokat hatalmas, szerető, kegyelmes szavával, akik az Isten öröksége. Akik az Isten öröksége. Sokáig ez az örökség nép, ez nem tudja, hogy így mondjam, vagy a tagjai nem tudják, hogy ők az Isten öröksége. Úgy élnek a világban, mint hogyha ők nem az Isten öröksége lennének. Akik közöttünk már Jézus Krisztushoz tértek, akik elfogadták Uruknak, megváltójuknak, azok is elmondják, hogy egyszer ők nem így éltek. Ők nem így születtek, hogy Jézus Krisztusba hittek, és Jézust megváltójuknak tartották. Ők hitetlenül éltek. Járták önfejűen a maguk útját, élték a saját életüket. Ők egyszer nem tudták, hogy ők az Istennek az öröksége lennének. Sőt, ha ezt mondta volna nekik valaki, kinevették volna. Lehet, hogy itt is van olyan ember közöttünk, aki azt gondolja magában, én nem vagyok az Istennek az öröksége. Hát, mert nem tartozom a Krisztushoz. Még nem. De lehet, hogy holnap hozzátartozol. Lehet, hogy holnap a szíved, az életed az övé lesz, mert legyőz téged a szeretetével, a kegyelmével. Lehet, hogy még nem tudod, hogy az örökség vagy, de azt sem mondhatod, hogy nem vagy örökség. Nem biztos. Sőt, én mindig azt mondom, hogy aki itt van a gyülekezetben, a felül mindig jó reménységem van nekem is. Hogyha még nem is adta át a szívét az Úr Jézusnak, de egyszer át fogja adni, mert már eleve azért van itt, és azért hallgatja az igét, hogy egyszer ez az áttörés, ez megtörténjen az életében. Azért hozza már ide Jézus Krisztus, azért ébreszt vágyat a szívébe az ige után, hogy hallgassa az ige magyarázatát, mert Jézus le akarja győzni, és ezt meg is fogja tenni. Semmi kétségem afelől. Egyszer mindenkiben tudatosul, akiben tudatosulnia kell, hogy én az Isten öröksége vagyok, a Krisztus által. És ez egy csodálatos dolog, amikor ez így megvilágosodik az ember előtt. Igen, mondok Jézus, és világosra szerettem, hogy hát én már öröktől fogva az voltam, csak most, én most léptem át ezt a küszöböt, ha szabad így mondanom. Most lettem én az igazából. Az én számomra is valóságosan. Most lettem én Krisztus által az Isten örökségévé. Isten tehát hogyan gyűjti össze az ő örökségét? Úgy, hogy az ő fia által itt jár a földön, és összegyűjti magának az ő örökségét, akiket kiválasztott magának. Fontos azt is megértenünk az igéből, mint egy következő gondolatként, hogy miért tesz Isten Jézus Krisztus által az ő örökösévé, vagyis örökségévé. Azt olvassuk itt az igében, hogy azért teszi ezt Isten, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására. Isten dicsősége, az ő tündökletes lényének a ragyogása, ez leginkább az Úr Jézus Krisztuson látszott, amikor Jézus itt járt a földön. Senki nem olyan az emberek közül, mint Jézus, mert Jézuson ragyog az Istennek a dicsősége, ő az Isten képmása. És ilyen értelemben az Isten dicsőségének is a képmása. Nem utánzata, hanem a pontos másolata ugyanaz az ő dicsősége, mint az Istennek a dicsősége. Isten fénye, Isten tisztasága, szentsége, hatalmának, igazságának ragyogása az Úr Jézus Krisztuson olvasható le a számunkra, testvérek. Isten dicsőségét magasztalni azt jelenti, hogy Jézus Krisztust magasztalni, és általa magasztalni Isten dicsőségét. Isten azért tesz minket az örökségévé, engem is, meg a testvéreket is. Téged is, ha már az örökségévé tett. Azért tett az örök, hogy magasztald az ő dicsőségét. Magasztald az Úr Jézus Krisztust, magasztald Isten dicsőségét. Ez volt már Izraelnek is a feladata. Visszatérhetünk megint az Ótestamentumba. Pál tudja ezt az ígét, amit Ézsaiásnál olvasunk, hogy a nép, amelyet magamnak alkottam, hogy hirdesse dicsőségemet. Ez Izrael. Olvasta Jeremiás prófétánál az ígét, hogy mert miként derekára kapcsolja a férfi az övet, aként kapcsoltam magamhoz, mondja Isten, Izrael népét, hogy legyenek népemmé az én dicséretemre. Az én dicséretemre. A mi reformátoraink pedig, testvérek, megértették azt, amit Pál mond, hogy a Krisztus hívő embereknek az fő rendeltetése, életük fő célja, hogy legyenek az Isten dicsőségének a magasztalói. Ez azt jelenti, testvérek, hogy minden gondolatunk, minden tettünk, minden megnyilvánulásunk, itt is, meg kint a világban is, ami Istenünket, ami Úr Jézus Krisztusunkat kell, hogy hirdesse. Rá kell, hogy mutasson. Ez a mi rendeltetésünk. Ha nem mutatunk rá, akkor saját magunkat dicsőítjük, vagy a pénzt dicsőítjük, vagy a bálványainkat dicsőítjük. Nem töltjük be a rendeltetésünket. Isten örökségének az a rendeltetése, hogy Isten dicsőítse. És ez így is történik. Ha valaki már közöttünk Isten örökségéhez tartozik, akkor az tudja is, hogy az én feladatom, az én főrendeltetésem az, hogy az egész életem Istenre mutasson, az Úr Jézus Krisztus dicsőségét hirdesse. Tudom, hogy ez a rendeltetés, nem más rendeltetésem van. És fáj is, amikor olyan dolgokat csinálok, amik nem rámutatnak, és nem az ő dicsőségét hirdetik. Fáj. És akkor az életem egészen rossz irányba is megy, hogyha ráállok egy olyan ösvényre, vagy egy olyan simpárra, hogy ott én élem a magam kis életét, a magam kis különbejáratú kis dolgait csinálgatom, és közben tudom is, hogy ez az élet egyáltalán nem az Isten dicsőségét hirdet, és egyáltalán nem Jézus Krisztusra mutat. Teljesen rossz irányba megyek, nem töltöm be a rendeltetésemet. Akkor tölti be az Isten népe a rendeltetését, Isten öröksége, akkor felel meg a rendeltetés, ha Isten dicsőségének, az Úr Jézus Krisztusnak a magasztalására van, létezik és él. Végül, testvérek, még két gondolat. Az egyik az, amit megint itt kiványászunk az igéből, hogy hogyan viszonyul az Isten öröksége az Úr Jézus Krisztushoz. Nagyon fontos ez a kis mozzanat ennek az igének, mert itt Pál azt mondja, hogy aki már a Krisztusnak az öröksége, illetve Isten öröksége a Krisztus által, azok az örökség tagjai, hogy így mondjam, az Istennek az új szövetségi népe, reménységgel tekint a Krisztusra. Mi, akik előre reménykedtünk a Krisztusba, mondja Pál apostol. Itt a zsidókra utal, de most ebben nem éljünk bele. Az a fontos dolog, hogy az Istennek az öröksége reménységgel fordul Krisztus felé. Reménységgel. Ez a magyar nyelvben, ahogy erről már máskor beszéltem, most talán érdemes lesz föleleveníteni, a magyar nyelvben a reménység szó az valami kétes, valami bizonytalan dologra irányul. Azt mondom, hogy remélem, hogy elérem a vonatot, akkor azt jelenti, nem biztos. Talán elérem, de nem biztos. Remélek Krisztusban, hát bízok is benne, meg nem is, meg tudom, hogy van, vagy nem tudom. Vagy ez egy olyan bizonytalan ez a kifejezés, így a magyar nyelvnek az értelme szerint. A bibliai nyelvnek, a bibliai reménység szónak a használatához nem kapcsolódik semmi bizonytalanság. Az a legtökéletesebb bizonyosságot fejezi ki. Remélek Jézusomban én, ez azt jelenti, hogy tudom, hogy van, sziklaszilárd bizonyosságom, hogy ő a megváltó, ő az üdvözítő, tudom, hogy minden szava igaz, minden ígéretét beteljesíti, minden tervét valóra váltja. Biztos vagyok benne. Remélek Jézusomban én. Semmi bizonytalanság nem keveredik ehhez a dologhoz. Krisztusnak a népe, vagyis Isten öröksége, az reménység kötelével van összekötve, így énekeljük az egyik régi énekünkben, reménység kötelével véle már összeköttettem. Jézus Krisztussal a reménység köt bennünket össze. Persze a reménységnek van egy kis édes testvére a Bibliában, amit úgy nevezünk, hogy a hit. A hit a reménységnek az édes testvére. A hit szóval is ugyanúgy állunk egyébként a magyar nyelvbe, mint a reménység szóval, mert azt hiszem, ugye szoktuk ezt mondani, azt hiszem, hogy ez így van, úgy van. A hit szóhoz is kapcsolódik ez a bizonytalansági faktor. De a bibliai hit fogalma az nem kapcsolódik. Az, hogy hiszek Jézus Krisztusban, ez azt jelenti, hogy biztos vagyok benne, hogy ő van, hogy ő az ígéreteit megtartja, hogy ő az én uram, az én megváltom, aki feltámadt alából és él, és közben jár értem, biztos vagyok ő benne. Hiszek benne. Rábíztam magam, így is szoktuk mondani. Nincs ebbe bizonytalanság. Ahol a reménység van Krisztusban, ott van annak az édes testvér a hit is. Hiszek Jézus Krisztusban. És akkor már nem hagyhatjuk a harmadik testvérüket se szó nélkül, mert ahol van a remény és van a hit, ott van a szeretet. Hit, remény és szeretet. A nagy triász. Aki reménykedik a Krisztusban, aki hisz a Krisztusban, az szereti az Úr Jézus Krisztust. Szereti az Úr Jézus Krisztust. Isten örökségének ez a három a jellemzője. Így viszonyulok a Krisztushoz. Reménykedek benne, hiszek benne és szeretem őt. Ha te a Krisztusnak az öröksége vagy, vagy Isten öröksége vagy a Krisztus által, mindegy, akkor te reménykedsz a Krisztusban. Akkor hiszel ő benne, és szereted Jézust. El tudod ezeket mondani? Ha nem, akkor még nem biztos, hogy te a Krisztus által az Istennek az öröksége vagy. Egyáltalán nem biztos. Sőt, biztos, hogy nem. Mert Isten örökségének ez a jellemzője, hogy reménykedik a Krisztusban. Szereti őt, és hisz ő benne. Végül, testvérek, a záró gondolatunk, ez is egy nem kevésbé nagyon szép gondolat, és nagyon csodálatos gondolat, amit az ígéből tanulunk. Miben részesül az Istennek az öröksége? Hát egy különös dolog, hogy itt nem csak arról van szó, hogy Isten részesül egy örökségben, az ő gyermekeiben, emberek nagy seregében, akiket Krisztus által ő már magához kapcsolt, akiket összegyűjt magának a Krisztus által, akiknek az a rendeltetés, hogy az ő dicsőségét magasztalják, és hirdessék a világban, és reménységgel, hittel és szeretettel viszonyuljanak a Krisztusukhoz, ennek a népnek, ennek az örökség népnek is van valami kis része. Részesül ő is valamiben. Hát miben részesül? Hát itt megint vissza kell egy kicsit nyúlnunk, testvérek, az Ótestamentumba. És itt az Ezékiel könyvében találunk egy igét, ami így hangzik. És ami lelketekben támad, nem történik meg, mondja Isten. Az, amit mondtok, legyünk olyanok, mint a nemzetek, szolgálva fát és követ. Ahogy élek, úgy mond az Úr, bizony erős kézzel és kinyújtott karral és kitörő haraggal fogok rajtatok uralkodni. Vagyis Isten az ő öröksége fölött uralkodik. Uralkodik az ő öröksége, az ő népe fölött, akiket Krisztus által magához kötött. Uralkodik rajtuk, és itt azt olvassuk, hogy Isten nem engedi meg, hogy ez a nép különböző bűnökbe másszon bele. Leginkább a bálványimádást említi itt, hogy követ és fát nem engedem, hogy imádjatok. Lehet, hogy a ti szívetekbe meg fog fordulni ez a gondolat, mondja Isten előre nekik. Meg fog, hogy legyünk olyanok, mint a nemzetek, akik fát és követ imádnak. Tudom, mondja Isten, hogy a szívetekbe ezt forgatjátok, ott készül ez a gondolat. De nem lesz meg, mert nem engedem, hogy meglegyen. Nem engedem, hogy meglegyen, és Isten nem is engedte. Izrael mind a mai napig, ha szabad így mondanunk, hivatalosan semmiféle bálványimádáshoz nem kapcsolódott, és nem is fog kapcsolódni. Köti magát ugye az egy Istenhöz, a szigorú monoteista vallás, a zsidóság. Tehát ezt, testvérek, annyira monoteisták, hogy ugye Krisztus se fogadják el. Szent lelket meg még kevésbé. Tehát Isten, hogy így mondjam, nem engedi meg nekünk se azt, hogy bálványimádók vagy más egyéb bűnökbe csúszók legyünk, ha egyszer az ő öröksége vagyunk. És ha kell, akkor majd fog használni egy nagy botot velünk kapcsolatban. Mert meg fog fenyíteni bennünket. Azt mondja, hogy ha a korcsok vagytok, akkor Isten nem törődik veletek, de ha fiak vagytok, ha hozzátartoztok, akkor fog benneteket fenyíteni. Erős karral, mondja, és kitörő haraggal fogok rajtatok uralkodni. Tehát, hogyha mi Isten örökségéhez tartozunk, akkor számítsunk erre, hogy Isten útunkat fogja állni, akárhogy is, lehet, hogy szóval, de lehet, hogy bottal, hogy mi ne menjünk bűnös és tisztátalan utakra, semmilyen életterületünkön. Ez azért egy nagy kiváltságunk nekünk, testvérek. Pláne, ha belegondolunk abba, hogy a bűn bennünket boldogtalanná tesz és tönkretesz. Isten ettől véd meg. Aztán egy másik kiváltság, testvérek, ami Isten örökségének a része, az ő hűsége. Sámuel első könyvének a 12. részében olvassuk ezt, hogy mert nem veti el az Úr az ő népét, az ő nagy neve miatt, melyet, mert úgy akarta az örökkévaló, hogy a maga népévé tegyen benneteket. Isten hűséges az ő népéhez, és akármit is csinál Izrael, ezt látjuk a Bibliában, az ő történelmük folyamán, Isten mindig hűséges marad hozzájuk. Még akkor is, hogyha megveri őket egy nagy bottal, ahogy mondtam az előbb, és elviszi őket Babilonba, vagy rájuk küldi a környező népeket csapásként, akkor se hagyja el az ő népét. Nos, ugyanebben részesülünk, testvérek, mi is. Ha Krisztus által Isten öröksége vagyunk, Isten hű marad hozzánk. Akkor is, ha fenyít, akkor is, ha áld. Ő rá mindig számíthatunk. Ő hű marad hozzánk, nem veti el az ő népét, az ő neve miatt, mert úgy akarta az örökkévaló, hogy bennünket a maga népévé tegyen. Ő hűséges lesz hozzánk. Pál mondja ezt, ugye, ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad. Sokszor hűtlenkedünk, de ő hű marad hozzánk. Ez is a kiváltságunk, ha Isten öröksége vagyunk. És az utolsó dolog, testvérek, ami még itt a kiváltságunknál szóba jöhet, az az 5 Mózes 9-ben található, ami megint egy csodálatos igés, szerintem sokan ismerik is, az 5 Mózes 9.14, ahol azzal kezdi Isten az igét, hogy ti, mármint hogy Izrael, vagytok az én örökségem. És utána elkezdi mondani azt az igét, hogy rátok találtam a sivatag vadonban, az üvöltő vadállatok között, és fölemeltelek benneteket, körülvettelek benneteket, gondoskodtam rólatok, vezéreltelek titeket az úton, úgy bántam veletek, ahogy a sas bánik a fiókáival, hogy a szárnyaira veszi őket, és viszi őket. Az Isten örökségének, testvérek, ez a csodálatos kiváltsága, hogy Isten különlegesen bánik vele. Nagy szeretettel és nagy kegyelemmel bánik az örökségével. Nem csak az Izrael népével, hanem velünk is. Ha Krisztus által az Isten örökségévé lettünk, akkor hol talált meg bennünket az Isten? A sivatag vadonban, az üvöltő vadak között, a bűnös emberek között, az istentelen emberek között talált meg. Mégis mit csinált velünk? Körülvett bennünket. Izraelt is körülvette, hogy borultak a pusztába, vezette őket reggel, nappal a felhőoszlopba, éjszaka tűzoszlopba, ott volt elől és hátul az Istennek a keze, körülvette őket. Hát mi nem tapasztaljuk azt, hogy az Úr körülvesz bennünket? Mint az ő örökségét? Mint egy bekerít bennünket? Olvassuk az ígében azt, hogy Isten vezérli az ő népét. Tehát hogy vezérelte Izrael népét? Irányított őket. Isten az ő örökségét irányítja bennünket is. Irányít bennünket. Magaslatokon járatja, azt mondja itt Izraellel kapcsolatban, az 5 Mózesnél. Bennünket is magaslatokon járat Isten. Ez azt jelenti a Bibliában egy költői kifejezés, hogy győzelmeket ad nekik. Nekünk is a győzelmeket a bűn fölött, önmagunk fölött, a sátán kísértései fölött. Győzelmeken keresztül vezet bennünket Isten, magaslatokon járat bennünket. Aztán testvérek, ott olvassuk az ígébe, hogy Isten az ő örökségét táplált, és a sziklából is mézet szopatott velük, így olvassuk ott Mózesnél. Izraelben nagyon sok ilyen barlang, meg ilyen zegzugos szikla hasadék van, és annyi méhecske van ott, az a régi időkben meg még több volt, mint most, de annyi méhecske volt, hogy az egyik ilyen utazó leírja, hogy a szó szoros értelemben méz folyt a sziklából is. Ott tanyáztak bent a méhek. A sziklából is mondja, hogy mézet szopatott. Hát velünk Isten nem szopat mézet, hogyha elképes értelemben vesszük ezt, nem csak földi javakat ad nekünk, de lelki javakat ad nekünk, és az ígéből táplálja mi lelkünket, mézet szopat velünk is az Isten, az ő drága igéjét. Aztán olvassuk ott Izraelnél, hogy ahogy a sasmadár ugye a szárnyaira veszi a kicsinyeit. Ez is egy megfigyelés volt, hogy látták a Mózesék ezt a történetet a pusztában, vagy máshol is. Isten felhasználja ezt a képet, és elmondja nekik, hogy hát én úgy bántam veletek, hogy a sas bánik, a kicsinyeivel. Akkor tanítja őket röpülni, és már kifáradnak, akkor alájuk megy. És hordoz őket a szárnyain. Sokszor kifáradt Izrael, és Isten öröksége, mi magunk is sokszor elfáradunk, megfáradunk, és akkor tapasztaljuk, hogy Isten szinte a szárnyaira vesz bennünket, mint egy sasmadár a fiókáit. Hordoz bennünket. Mi már rég lepottyannánk. De az Isten hordoz bennünket. Ebben a hordozásban egyébként benne van az is, hogy védelmez bennünket, mert azt írják a zsidó írás magyarázók, hogy ha a sasmadár a szárnyaira veszi a fiókáit, akkor ő van a vadász felé. És a nyíl először rajta kell, hogy átmenjen. És ugyanakkor még azt is tudhatjuk elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ez a madárnak, a sasmadárnak ez a, hogy hordozza a fiókáit, nem csak az ő segítsége, nem csak az ő védelme, hanem az önállóságra is így neveli az ő népét, az örökségét. Önállóságra. Ugye a madár azért viszi, hogy egy darabig vissza, aztán elengedi őket megint, hát csak repüljenek. Önállóan kell tudni minden sasmadárnak repülni. Bennünket is, mint ahogy Izrael népét, de ha mi Isten öröksége vagyunk, bennünket is Isten önállóságra nevel. Na ezeket csak azért mondom, testvérek, hogy Isten az ő örökségével törődik ám. Nagyon is törődik, és kiváltságban van részünk, hogyha mi Isten örökségéhez tartozhatunk az Úr Jézus által. Fegyelmez is bennünket, utunkba áll, ha rossz útra megyünk, de hűséges hozzánk. Ugyanakkor ezek a szeretet megnyilvánulások, hogy védelmez bennünket, hogy hordoz bennünket. Hogy önállóságra nevel bennünket. Hogy mézet szopat velünk a sziklából is. Hát testvérek, csodálatos dolgokban részesül az, aki az Isten örökségéhez tartozik. Az az áldás tehát, testvérek, amit ma elénk ad az Úr az ígében, az Úr Jézus Krisztusban lettünk mi, a világ teremtése előtt Isten örökségévé. Az Úr Jézus Krisztus által Isten magához kötött bennünket, és azért, akik a Krisztuséi, azok tekintsék magukat az Isten örökségének. Éljenek úgy, hogy legyenek magasztalására velem együtt, ami Urunk dicsőségének. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te vagy az összekötő kapocs, az örökké való mennyei atya és az emberek között, akiket magának választott. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki eljössz erre a földre, és megkeresed az Isten örökségét. Mindazokat az embereket, akiket neked adott az atya világ teremtése előtt. Köszönjük te néked, hogy nagy türelemmel, nagy szeretettel és alázattal jössz hozzánk, és szólongatsz bennünket, hívsz magadhoz, kínálod nékünk önmagadat, a te kegyelmedet, a te szeretetedet, áldásaidat. Kérünk téged arra, hogy segíts nekünk, hogy rá tudjuk bízni magunkat. Győzd le a mi hitetlenségünket, a mi bizalmatlanságunkat, ellenállásunkat, és add, hogy teljes szívünkkel át tudjuk adni magunkat te neked. Köszönjük te néked, hogyha már ez megtörténhetett, és ha már tapasztalhatjuk, hogy bánik Isten az ő örökségével. Köszönjük, Urunk, hogyha utunkba álltál, ha mézet szopattál velünk sziklából is. Köszönjük, amikor a szárnyaidon hordoztál bennünket és hordozol. Légy áldott, hogy körülveszel minket, hogy vezérelsz bennünket. Légy áldott, hogy nem hagytál elveszni az ordító vadak között, hanem a te népeddé, a te tulajdonoddá tettél. Köszönjük néked, hogy ezt nem csak Izraellel, hanem velünk is, pogány emberekkel is megtetted és megteszed. Köszönjük te néked igédnek tanításait, és kérünk, hogy áld meg mindezeket a mi szívünkben, segíts, hogy hinni és reménykedni tudjunk benned, és szeretni tudjunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, családjainkat, otthonainkat, egész népünket. Kérünk, hogy a te gondviselő karod oltalmazzon és vezessen bennünket. És kérünk téged mindenek fölött arra, hogyha lehetséges, adj lelki ébredést a bűnből, és hozzád való megtérést a mi népünk tagjainak. Kérünk téged arra, hogy támasz lelki ébredést ebben az országban, a te akaratod szerint. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz bennünket, neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és az életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Először is, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaóránk, pénteken énekkarunk lesz, szombaton pedig imaórát tartunk a megszokott időben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a gyülekezeti alkalmakra. Az Újszegedi Isten Kezében alapítványtól, aki adó visszatérítésre számít, az január 11-én vasárnapig, tehát jövő vasárnapig az adatait adja le Hotoránné Török Erikánál. Az adat kérő lap a kis asztalon található meg, tehát azt a kis papírt ott hátul az énekeskönyvi asztalon megtalálhatják, azt töltsék és adják oda Erikának, akinél a befizetések történtek, hogy az adó visszatérítésben részesülhessenek a testvérek. Ugyanezzel a kéréssel majd jelentkezni fogunk a Calvin alapítvány részéről is. Most jön el annak az ideje, hogy a 2003. évi életünkről a szokásos jelentésemet megtegyem. Izrael serege a filiszteus sereggel vívta élet-halál harcát, Sámuel próféta közben az Úrhoz imádkozott, és az Úr győzelemmel ajándékozta meg őket. Egy győzelem után azt olvassuk, hogy Sámuel pedig vett egy követ, felállította azt Mizpa és Sém között, és Ébenhaézernek nevezte el, mert mondá, mindeddig megsegített minket az Úr. Ezt az igét választottam most szokásos év végi visszatekintésem alapigéjének. De ma nem csak az eltelt esztendőre nézve, hanem a gyülekezet mögött lévő 75 évre is elmondhatjuk ezt az ígét, hiszen tudva levőleg tavaly volt a gyülekezetünk 75 éves. Amikor most visszatekintünk, azt kell mondanunk, hogy mind eddig az Úr megsegített bennünket. Ezért teljes szívből nekiadunk hálát. Minden dicsőség őt illeti, aki minden érdemünk ellenére gazdagon megáldott bennünket. Megsegített Isten bennünket a heti rendszerességű események tekintetébe. Amint köztudott, heti rendszerességű alkalmaink az egyetemista és középiskolás ifjúsági óra, a bibliaórák, a hittanórák, énekkari próbák és imaórák. A középiskolás ifit vezetik ifjú Pauk János, Árgyelán Miklós és dr. Vince Dóra. Külön is emlékezzünk meg énekkarunk munkájáról, amit Ordasi Péter karnagyúr vezet, és többször is fellépett már a vasárnapi istentiszteletünk keretében, emelve ezzel az istentiszteletünknek a fényét. Örömmel emlékezünk arra a szép teljesítményre, amit november folyamán gyülekezetünk 75 éves évfordulóján nyújtottak, amikor szinte önmagukat felülmúlva zenekari kísérettel előadták Mendelssohn egyik kantátáját. Köszönjük az énekkar tagjainak és vezetőjének hűséges munkáját, és kívánjuk, hogy Isten áldja meg a továbbiakban is ezt a munkát. Vasárnap reggelente igaz Mária testvérünk söpri le az utcát a templom körül. Úgyhogy az, ha tiszta, akkor az ő munkáját dicséri. Örülünk annak, hogy minden Isten tisztelet előtt van fogadó ige osztás, amit a presbiter testvérek végeznek, Lupsa György testvérünk vezetésével. Isten tiszteleteinken mindig szól az orgona, Juhász Imréné, Füzesi Judit, vagy akadályoztatás esetén Ordasi Péter szolgálatából. Isten áldja meg ezt a munkát is. Az Isten tiszteletek végén Tea várja a beszélgetni vágyókat, és egy kis pogácsa. Hát a teát azt leginkább Fagyasetelkának és Ványai Vikinek köszönhetik a testvérek, a pogácsát meg Tarné Icuka süti nagy szorgalommal, amikor ereje engedi azt. Kívánjuk, hogy még végezhessék ezt a munkát is sokáig. Pivarcsikné Tündi tartja a gyerek énekori próbát az istentisztelet után. Lehet, hogy némelyek nem tudják, ha el kell szaladniuk, hogy itt van egy ilyen kis gyerek énekkar is. Legutóbb karácsonykor gyönyörködhettünk az énekükbe, az ő szolgálatukat nagy örömmel vesszük. Tündinek pedig sok erőt kívánunk, hogy az idén is tudja ezt a szolgálatát végezni. A legfontosabb igei alkalmakat rendszeresen rögzítik kazettán, illetve másolják a kazettákat, hogy elvihessék és másoknak is adhassák. A munkát vezeti Vidács Laci és Tasnádi Szeűs Zoltán, és részt vesz benne dr. Patakfalvi Zsolt is. Tudják a testvérek, hogy László Tibor testvérünk gondoskodik a gyülekezet internetes honlapjának a rendbentartásáról, és arról is, hogy az elhangzott ige hirdetések szinte azonnal hallhatók legyenek a honlapunkon. Ugyancsak az ő munkájának az eredménye az, hogy újabb és újabb programfüzeteket vehetünk a kezünkbe ott hátul, minden hónap elején, most is ott van, azt hiszem, az új, ha sikerült elkészítenie. Szépen működik az iratterjesztésünk. Ifjú Pauk János testvérünk, gondnokfi szolgálatával és vezetésével. Isten áldja meg ebben a munkában. Vannak aztán emellett, ezek mellett a rendszeresen folyó munkák mellett havi rendszerességgel folyó szolgálatok és lehetőségek is a gyülekezetünkben. Ilyen a Zsoltáros kör, Lupsa György testvérünk vezeti az ő otthonukban. Van egy házaspári körünk, amit Ács Péter testvérünk és ugyancsak Lupsa György vezérel, és működik egy nyugdíjasok köre is, amely kis csoportot dr. Juhász Imréni Füzesi Judit vezet. Isten áldja meg és vigye tovább ezeket a munkákat, ezt kívánjuk és kérjük is az Úrtól ezt. Itt érnék ki arra is, hogy a kisteleki gyülekezetünkben, ahol két hetente van istentisztelet, Birtók Lajos presbiter testvérünk és Garami Ferencné Jolika végez rendszeres szolgálatot. Deszken, a másik szórványunkban, Fagyasetelka hívogatja rendíthetetlen szolgalommal azt a néhány reformátust, aki ott van a havi istentiszteletekre. Hogyha ott nagy ünnep van, akkor nincs istentisztelet, ezért aztán Ács Péter szokott kiszaladni, hogyha netalán valaki onnan be akarna jönni, akkor ő behozza azokat autóval. Mindebben megsegített minket az Úr. Mi is elmondhatjuk Sámuellel együtt. Vannak aztán kiemelkedő események is. Februárban például középiskolások és egyetemisták egy csoportja Mátra Hidegkútra ment, és ott eltöltött egy hétvégét. Hittan nyári tábor volt, június-július fordulóján, Bózsván, Zemplén megyébe. Ismerkedtek az ottani református emlékhelyekkel, a tájjal, és mindenek előtt a Bibliával. A gyerekek, akik ide járnak a gyülekezetünkbe, azok vettek ezen részt. Őszi tábor volt a fiúknak, a Balatonnál Koppány Csaba presbiter testvérünk szüleinek az üdülőjébe. A lányok ugyanekkor Magyar Almáson voltak, az ottani református gyülekezeti házban. A lebonyolító ifjúsági és gyerekmunkásoknak ezen a helyen szeretnénk köszönetet mondani. Név szerint is megemlíthetjük őket, Lunk Henrietta, Csizmadia Gyöngyvér, Árgyelán Erzsébet. Hétvégeken részt vesz ebben a munkában dr. Patakfalvi Zsolt, Kovács Kálmán presbiter testvérünk, Tasnádi Szeőcs Zoltán, Matúz Marika, Ács Katalin és Ács Margit, sőt még feleségem is. Az ifjúsági táborunk augusztusban volt. Svidben voltunk a Magas Tátra lábánál. Ennek a megszervezésében, pénzügyi lebonyolításában megint nagy részt vállalt László Tibor testvérünk, aki immár évek óta hűségesen tartja kézben a ifjúsági hét szervezési ügyeit. Szeptemberben aztán Mátraházán voltunk, gyülekezeti hétvégén. Témánk a közösség és gyülekezeti élet volt. Október folyamán volt a reformációi emlékhét, novemberben nyílt hetünk volt, amely az előző éveknél talán kevesebb résztvevőt vonzott, de különlegessége volt Szabó András testvérünk hatalmas triptihonjának első ízben történő kiállítása, illetve bemutatása. A hét közben a mozgássérült művészek kiállításának adott helyet a gyülekezetünk. Mindeközben kétszer volt bibliaiskolai hétvége a gyülekezetünkben, Hotoránné Török Erika testvérünk szervezésében, a Biblia Szövetség szolgálattevőjének, adott esetben öcsémnek a szolgálatával. Tavasszal volt ez az első, és november végén a második hétvége. Szeptember végén elindult a kismamakör. Kedden délelőttönként van. Ebben Kovácsné Weber Eszter testvérünk viszi a prímet. Tartott egészen december közepéig ez a munka. Ebben aztán ebben a munkában bekapcsolódott a Ványai Viktória is, aki miközben a mamák bent beszélgettek, a gyerekekre igyekezett vigyázni, amennyire tőle tellett. Hálásak lehetünk Istennek azért, hogy ezek a szolgálatok, testvérek folyamatosan folynak a gyülekezetünkbe, és van lehetőség annak, aki Isten igét akarja hallgatni, hogy eljöjjön ide, aztán részt vegyen, belefolyjon itt ezekbe a dolgokba, és kicsit a közösségi életbe is belekóstoljon. Nagyon szeretnénk, hogyha szeretném, de nem vagyok ezzel egyedül azért, hogyha leépülne a gyülekezetünkben is az a bibliátlan lelkész centrikuság, ami sajnos a mi egyházunkat nagyon sok helyen jellemzi, és ennek a helyét elfoglalná az, hogy mindenki a maga lelki ajándéka szerint szolgál a gyülekezetbe. Az ő saját kegyelme ajándéka szerint, amire Istentől ő képességet kapott, azzal bekapcsolódna a gyülekezet életébe, közösség életébe. Külön is szeretnék most kitérni arra, hogy az Úr megsegített minket, és január végétől június végéig megtörtént a gyülekezet lelkész lakásának a felújítása. Itt a felújításban oroszlán részt vállalt Zilahi János Péter testvérünk, ki az átalakítás műszaki ellenőreként szinte napról napra megfordult az építkezés területén, és Ács Péter testvérünkkel közösen kézben tartott az építkezés pénzügyi lebonyolítását. A felújítás azonban nem történhetett volna meg, ha gyülekezetünk tagjai, vagyis a testvérek, akik most itt vannak, s nincsenek itt, nem tesznek bizonyságot rendkívüli áldozatkészségükről. Hiszen a felújítás teljes összege, ami 10,6 millió forint volt, 3,2 millió forintot egy egész évi adakozás során a gyülekezet tagjai adtak össze, messze felülmúlva megajánlásukat. A megajánlás körülbelül 2 millió forintra szólt, aztán ebből lett 3,2 millió forint. A fennmaradó összeget, tehát a még szükséges összeget a Szeged város önkormányzatától kaptuk, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerülettől pályázatok eredményeként. Illetve hát a 3,4 millió forintot pedig a Széchenyi terv keretében nyertük még annak idején az államtól. Hát Istennek legyen dicsőség azért, hogy így a felújítás egy következő nagy és nehéz lépcsőjén már túljutottunk. Néhány mondatban hadd emlékezzek meg a testvérgyülekezeti kapcsolatunkról is. Amint tudják a testvérek, erdélyi testvérgyülekezetünk a Nagysolymosi Református Egyházközség. Ez évi kapcsolattartásunkat megnehezítette, hogy a gyülekezet eddigi lelkipásztora Barabási Endre körülbelül 10 kilométerre lévő alsó boldogfalvai gyülekezetbe távozott, és a Nagysolymosi Eklézsia sokáig nem kapott lelkipásztort. Nemrégiben egy évre odahelyeztek egy lelkipásztornőt, Király Mariannát, akivel eddig, bár beszéltünk vele személyesen, de nem sikerült komolyabb kapcsolatot kiépíteni. Jelenleg keressük a nagysolymosi gyülekezettel való kapcsolattartás megfelelő útját, módját. Közben Barabási Endre új gyülekezetének ajándékoztunk a gyülekezetünk régi fűtési berendezéseit, a kazánt, radiátorokat, hogy azokat az alsó boldogfalvai kis gyülekezet parókiájának központi fűtése felújításánál használják fel. Most ez a szállítmány, amit ők vittek el, nem kevés viszontagság után, de megérkezett rendeltetési helyére, Erdélybe. Hiszük, hogy az Úr ebben a testvérgyülekezeti dologban is valahogy tovább visz majd bennünket, tovább segít bennünket. Az Úr segítségét tapasztaltuk anyagi vonatkozásban. Anyagi ügyeink alakulásáról a következő adatok állnak most a rendelkezésünkre, még nincs meg a zárszámadás ilyenkor, amikor ezt a beszámolót mondom, tehát ilyen halálpontos adatokat nem tudok mondani, de nagyságrendileg a következő adatok vannak. Persely pénzünk 2 millió 63 ezer forint volt, 2002-ben 1 millió 596 ezer. Tehát a növekedés 467 ezer forint. 2003-ban 467 ezer forinttal több pénzt adtunk össze, persely pénzgyanán, mint 2002-ben. És közben folyt a parókia renoválása, ahova megint 1,2 millió forinttal több folyt be, mint amit a testvérek fölajánlottak. Tehát igazából az Úr szerintem mindnyájunkat megáldott, hogy így tudtunk az elmúlt évben adakozni. Most mindezek mellé tesszük azt, hogy az egyház fenntartói járulékunk is növekedett, ami az 2003-ban 1 millió 700 ezer forint körüli összeg, az 2002-ben 1 millió 500 ezer forint, itt is a különbözet 181 ezer forint plusz. Itt most egy lehet mondani, hogy az infláció hogy játszott, mint játszott ebbe közre, de azért mégiscsak több lett. Minden évben meg kell köszönnünk azt, hogy Szilva László testvérünk a pénztárosi teendőket hűségesen ellátja. Minden vasárnap itt van, és a segítőivel, Csészabó Andrással és legtöbbször Tokodi Feri testvérünkkel együtt számolják a persejpénzt, és aztán könyvelik ezeket a dolgokat. Szilva László vezeti a persejpénznaplót, a pénztárnaplót, a főkönyvet, elkészíti a költségvetést, az árszámadást, az egyéb dolgokat, rendezi a számlákat, és a munkájában évek óta nem talál mulasztást az Egyház megyei ellenőrző bizottság. Bizalmunkat továbbra is élvezi, és kívánjuk, hogy még sokáig végezhesse ezt a munkát közöttünk, Isten dicsőségére. Gyülekezetünknek anyagi dolgait jelen pillanatban két alapítvány is segíti, hogy tudják a testvérek, a Újszegedi Kálvin Alapítvány és az Isten Kezében Alapítvány. Ez az utóbbi a gyülekezet építkezési ügyeiben nyújt segítséget, a Kálvin Alapítvány pedig a hitoktatást, az ifjúsági munkát támogatja erejéhez képest. Két alkalommal nyújtottunk be sikeres pályázatot, egyszer az ifjúsági héttel kapcsolatban, a városhoz, ott nyertünk 100 ezer forintot, illetve az állami pályázati szernél, a mobilitás szervezetnél pályáztunk, a gyerektáborral kapcsolatban, ahova 190 ezer forintot hoztunk, illetve küldött az Isten nekünk. Ennek köszönhetően majd még az ifi hétre még vissza kell térnünk, hogy ott annak a költsége körülbelül 15-16 ezer forintra le fog menni, és a gyerektábor is 12-13, azt hiszem ennyi ezer forintba került. Hát igazán nem egy drága dolog ez. Kitérhetünk az anyagi dolgok után az anyakönyvi dolgainkra. Hát ott a következőt figyelhetjük meg. 2002-ben 9 keresztelőnk volt, 2003-ban 5. Tehát ez egy kevés. Hát kívánjuk, hogy legyenek gyerekek. Éppen megszületett László Tibor testvérünknek a harmadik csemetéje, úgyhogy őt is meg fogjuk remélem keresztelni itt a gyülekezetben. Tehát lesz keresztelés. Isten adja még, hogy legyen egy pár keresztelés itt a gyülekezetünkben. Esküvő tekintetében jobban állunk, mert 2003-ban volt 8 esküvőnk, és 2002-ben csak 4 volt. Tehát itt reméljük, hogy a keresztelések száma is növekedni fog ennek köszönhetően. De hát az előttünk álló évben is, ebben az évben is lesz azért egy pár esküvő, ahogy így elnézzük a dolgok alakulását. Konfirmációnk is volt 4 fiatal, 4 gyermek, és volt 4 felnőtt konfirmandusunk is. Istennek vagyunk hálásak azért, hogy így ez is történik a gyülekezetünkben. És végül a temetések, az is sajnos több volt 2003-ban, 22 temetésünk volt, 2002-ben csak 14. Most a gyászolóknak kívánjuk innen az Isten vigasztalását, a házasságot kötötteknek és gyermekeiket nevelő szülőknek Isten áldását kérjük az életére, és a konfirmált testvéreinek pedig kívánjuk, hogy a hitben erősödjenek meg, és épüljenek tovább. Személyes bizonyságtételt is hadd mondjak a testvéreknek, bennünket is megsegített az Úr, tehát most itt magamra, illetve a családomra gondolok. Amint tudják, 6 gyermekünk van, Előd első gimnazista, Radnóti gimnáziumba jár, Zsófika és Csenge az ikrek 7. osztályosok, Kincső 3., Hajnalka 1. osztályos, Kinga pedig óviba jár. Feleségem itthon tartja a nem 2 méter széles frontot, illetve igyekszik kézben tartani a gyülekezeti gyerekmunkát, és igyekszik, még amennyire testi lelki erejéből telik, egy kicsit lelkész feleségként is körülkotyogni a gyülekezet tagjait. Magamról annyit, hogy miközben én magam is törekszem hűségesen ellátni a gyülekezeti dolgaimat, igyekszem helytállni még a Bibliaszövetségnek a Bibliaiskolájában is. Bibliaszövetségnek vezetőségi tagja is vagyok, a Biblia és gyülekezet újságjának egyik rovatvezetője is. Eközben egyházmegyei misszői előadóként is vannak tennivalóim. Különböző helyeken tartottam előadásokat, kezdve az újszegedi művelődési házon, fontos kérdések sorozatában Budapesten, Szépalmán a Dunántúlon egy orvoskonferencián, vagy az Alsóvárosi Ferences rendházban, ahol a búcsú kérdését vitattam meg Máté Tóth Andrással népes hallgatóság előtt. Természetesen vele szemben álltam. Evangelizációs szolgálatra több helyre is hívtak az elmúlt évben, de csak a péceli meghívást fogadtam el, de aztán végül mesemondóként is debütáltam, mert feltűntem az egyik szegedi TV csatornán, ahol karácsony előtt az egyik adventi estén egy mesét mondtam a gyerekeknek. Gárdonyi Gézának egy meséjét olvastam fel. Hát egyáltalán nem panaszkodom, hogy unalmas volt az életünk, mert mindezt még egy kicsit nehezített az, hogy itt lent kellett laknunk fél évig, és egy kicsit lent kisebb a hely, mint fönt. Úgyhogy egy kicsit össze voltunk szorítva, de túléltük, hála Istennek, és a testvérek is túlélték. Nos, mindezek mellett nagyra értékeljük a gyülekezet tagjainak a szeretetét, ami irányunkban ez évben is sokszor megnyilvánult. Mindeddig megsegített minket az Úr ezen a helyen. Végül a terveinkről néhány mondat. Szándékunk az volt, és továbbra is az, hogy a gyülekezetünk elsősorban lelki értelemben épüljön. És itt Isten dicsősége ragyogjon föl ebben a gyülekezetben. Vannak a lelki céljaink mellett ilyen pórias földi céljaink is. A gyülekezet tulajdonában lévő patinás régi épület szeretnénk, hogyha Istenhez méltó lenne. Minden részében. Szükséges lenne most az irodahelyiséget valahogy felújítanunk még, ott azt, aki oda belép, az látja, hogy ott egy kicsit zűrzavaros a helyzet. Reméljük, hogy ez rövid időn belül eltűnik onnan. Szükséges lenne a kerítésnek a felújítása odakint, hogy végigmennek a testvérek az utcafronton, akkor láthatják, hogy nem olyan szép az, és nem biztos, hogy nagyon méltó ahhoz, hogy itt egy egyházközség van. De valahogy majd azt is, ha Isten segít minket, meg kell oldanunk. A legnagyobb hátralévő munkáknak tartom az épület tetőszerkezetének a rekonstrukcióját. Majd erről is majd a későbbiekben még beszélünk, mert ezeket nem most ebbe az évben szeretnénk megcsinálni, csak úgy kicsit előre nézve. A tetőt most a nyáron sikerült ugyan egy kicsit, illetve a felújítás során sikerült ott, ahol rossz volt megcsinálni, de a tetőfedők mondták, hogy ez előbb-utóbb, ez a pala, ami 70 éves, ugye, 75 éves, mert akkor került rá, amikor építették, hát ez már a tűrés határon lassan túl van. Úgyhogy ezt előbb-utóbb föl kell újítanunk, hogy elkerüljük a beázásokat és az egyéb problémákat. A templom építésről még nem mondtunk le, és mi nem mondtunk le. Egyelőre ezzel a munkával úgy tűnik, hogy várnunk kell, de hát azért én reménykedem abban, és reménykedhetünk abban, hogy egyszer csak eljön ennek is az ideje. Hogy egy tágasabb és szebb templomunkban legyen, és ne kelljen azt hallgatnunk mindig, hogy az újszegedi imaházban mi van. Bár büszkék vagyunk erre az imaházra, és szeretjük ezt az imaházat, de sokan ilyen lekicsinyűen beszélnek rólunk, és mondják, hogy itt csak egy imaház van. Hát szerintünk ez templom, mert itt hirdettetik az Isten igéje, és ahol az Isten igéje hirdettetik, az egy templom, akkor is, ha egy parasztház. Hát ez imaház, ahol Isten igéje hirdettetik, ezért egy templom, de azért jó lenne, hogyha tágasabb lenne, több levegő lenne, és több hely lenne benne. Hát reméljük, és imádkozzunk ezért, hogy ez így, ha Isten is akarja, akkor megvalósulhasson. Nos, a beszámolót azzal az igével kezdtem, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, és a reménységünk szerint ez így lesz, a küszöbön álló új évben is. Most kívánom azt magamnak, meg minnyájunknak, hogy járjunk az Úr világosságában, keressük és kövessük az akaratát minden dolgunkban, és meg fogjuk tapasztalni a továbbiakban is az ő segítségét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak a testvérek. A záró énekünket énekeljük. Kapcsolódva egy kicsit az elhangzottakhoz is, mármint, hogy a beszámolóban elhangzottakhoz, de még inkább az igehirdetésben elhangzottakhoz is. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. 264. énekünk. 264. A 264. énekünknek énekeljük el az első versét és a másodikat, és utána pedig majd a magyar himnuszt. Tehát 264 első és második versét, és aztán a nemzeti imádságunkat.